Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Gyertek testvéreim, felállva imádkozzunk és hívjuk segítségül az Úr nevét. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az eddig együtt töltött órákat, a drága igét, igazságot, amellyel meglátogattál minket szeretetedből. Lehajoltál, és ami értetlen szívünkről levetted a leplet, nyitogattad szemeinket, erősítetted kezeinket, térdeinket, szívünket tisztítottad, mozgósítottál, megszólítottál, tanítottál, építettél, dorgáltál. Folytasd, kérlek, még most, amikor emberi keretek között ez az utolsó alkalom lezajlik, amikor még együtt lehetünk ebben a testvéri körben. Szólalj meg, Uram! Kérlek, ha van még valami, amit így együtt kell átélnünk, megtapasztalnunk, amit elkészítettél a számunkra, nem szeretnénk otthagyni a mennyben, nem szeretnénk itthagyni a földön, a templomban, el akarjuk vinni a mi szívünkben. Segíts ezt megérteni! És ha van valaki, Uram, aki még nem nyitotta meg a szívét előtted, nem értette meg a kegyelem mélységeit, nem fogadta el Jézus Krisztust, mint megváltóját és mint urát, királyát. Kérlek, segítsd azt az embert alázatra, szeretetre, az igazság megismerésére. Nyisd meg annak a szemét, a szívét, a fülét, és szóljad bele az életnek a beszédeit, a te szerelmes beszédeidet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy írva található Jeremiás könyve 15. fejezetének a 6. versében. Jeremiás könyve 15. része 6. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Elhagytál engem, ezt mondja az Úr, más felé jársz, ezért kinyújtom kezemet ellened, és elveszítlek téged. Belefáradtam a szánakozásba. Foglaljunk helyet. Ezen a héten eddig szó volt Isten reánk várakozó szeretetéről. Mert megtanultuk azt, hogy adventkor nem csak mi várunk az Istenre, hanem Isten is várakozik ránk, várakozik a megtérő bűnösökre, hogy jöjjenek, ez az ő adventje, szeretné, hogyha belépnénk az ő szeretetének a fényében. És ennek a gondolatkörnek a keretében szó volt hétfőn este Isten teremtő, majd következő este megváltó szeretetéről, azután foglalkoztunk azzal, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, tegnap vettük azt a témát, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, most pedig Isten határtalan szeretetének a határairól szeretnék szót ejteni. A határtalan szeretet határai. Az Úr Jézus a hegyi beszédben Máté evangélium a 7. fejezetében elmond egy kis példabeszédet, talán a legtöbben ismeri közülünk, azzal kezdődik ez a kis példabeszéd, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a halálra vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre vezet, és kevesen vannak azok, akik azon járnak. A keskeny útnak az a természete, hogy keskeny. Határai vannak egész közel egymáshoz. Jobbról is van határa, balról is van határa ennek a keskeny útnak. A hívőknek Isten egy ilyen utat készített el. No de erről az útról nem csak azt lehet elmondani, hogy keskeny. El lehet még mást is mondani. Egy alkalommal az egyik gyermekem tanárnénie megállított az iskola udvaron, és azt mondta, hogy lesz valamilyen ünnepség az iskolában, szeretne az én lányomra is osztani egy szerepet, de tudja, hogy mi vallásosak vagyunk, és szeretné megkérdezni, hogy a mi vallásunkban szabad-e az, hogy a gyermek elmenjen egy ilyen iskolai rendezvényre, és ott valamilyen szavalatot, vagy valamit elmondjon, hozzájáruljon. Mondtam neki, hogy kedves tanítónéni, a mi vallásunk az a szabadságnak a vallása. A mi vallásunk nem arról szól, hogy mit nem szabad. A mi vallásunk arról szól, hogy mit szabad. Nálunk szabad kibékülni, szabad Bibliát olvasni, szabad énekelni, szabad gyülekezetbe menni. Úgyhogy természetesen a lánynak is szabad elmennie. Mert ez a keskeny út, noha jobbról és balról elég jól körül van határolva, de előrefele nagyon hosszú. Előrefele olyan hosszú, hogy egészen elvezet az örök életig. Az üdvösségig vezet. Úgyhogy a hívő embernek a kitörési pontja az nem valahol jobbra van, nem valahol balra van, a hívő ember kitörési pontja előrefele van. Amikor a hitetlen ember akar egy kitörési pontot magának, elcsatangol jobbra, elcsatangol balra, csak előre nem halad vele egyáltalán. A hívő ember előre halad. Akit az Isten szeret, előre halad. Aki szereti az Istent, előre fele halad. Nem csámborog, nem csatangol jobbra-balra. Nem úgy él ezzel a világgal, mint hogyha örökké tartana ez a világ. Hanem úgy él ezzel a világgal, mint amiről el kell menekülni, mint egy süllyedő hajóról. És előre fele tud haladni. Isten szeretetének a fény sugarában előre halad az, aki befogadta Jézus Krisztust az ő üdvösségére, aki az Isten hallatlan és halálos szeretetét viszont szereti hallatlan és halálos szeretettel, az az ember tud előre fele haladni. És ennek a szeretetnek igenis vannak határai. Már csak a felolvasott igében is olvastam egy határáról ennek a szeretetnek, majd még szó lesz róla, vissza fogok a végén térni rá. De hadd soroljak még mást is, ilyen határ esetekről. Elhangzott már a héten az a hasonlat, említettem azt hiszem két ige hirdetésben is, most jöjjön a harmadikban is, már hozzászokhattunk ehhez a hasonlathoz, hogy a hold az a napnak a fényét vetíti vissza, nincsen saját fénye. Vannak olyan emberek, akik Isten szeretetének a külső mesdjéjén, a külső határ szélén lakoznak azáltal, hogy rájuk hullik az Istennek mindenféle áldása, de a Krisztus megismerésére nem jutottak el. Nem napfényben élnek, hanem holdfényben. Ilyen közvetett szeretete az Istennek rajtuk. Az egész világot beragyogja Istennek ez a holdfénye. Ez is az ő szeretete, ez is tőle jön, de visszavert fény. Amikor te egészséges vagy, amikor megházasodsz, amikor gyermeket születik, amikor munkát létesítesz, amikor elkerülsz egy veszélyes balesetet, az mind-mind Istennek ez a fajta szeretete, ez a fajta áldása. Annyi jó adománya van Istennek, amit nem veszünk észre, amit nem vesznek észre az emberek. Annyiféle áldással próbál bennünket közel szeretni magához az Isten, hogy vegyük már észre, hogy mennyi minden gazdag kiváltságban van nekünk részünk, mennyi mindent ajándékoz nekünk az Isten. Olyan természetes, ugye, bejövünk a templomba, megállunk, hálát adunk, leülünk a padokba, azután kinyitjuk az énekeskönyvet, elénekeljük az éneket, valakinél van Biblia, kinyitja a Bibliát, elolvassuk az alapigét, és azután hallgatjuk a Jézus Krisztusról szóló prédikálást. Hadd mondjam el neked, drága barátom, hogy ez egyáltalán nem természetes dolog. A legkisebb mértékben sem. Hogy el tudtál jönni. Hogy nem éhesen jöttél. Hogy fel vagy öltözködve szépen. És nem rongyosan. Hogy volt olyan templom, ahova benyithattál, olyan templompad, amelyre leülhettél. Hogy van énekeskönyved. Hogy van Bibliád. Hogy élő igehirdetést hallgathatsz. Nem csak egy hétig, öt napig, hanem hétről hétre, sőt évről évre, sőt évtizedről évtizedre. Óriási kiváltság. Valaki járni sem tud. Valakinek nincs keze, amellyel tartsa a Szentírást. Valakinek nincs Bibliája. A YouTube-on rá lehet keresni, egy olyan bejátszást láttam pár héttel ezelőtt, amikor napjainkban Kínába visznek Bibliát. Kínai nyelvre lefordított Bibliát. Hát ezek valami pincében jönnek össze, mert Kínában engedik a vallást, mint ahogy itt engedték 30 évvel ezelőtt, csak nem úgy, ahogy a Biblia írja, hanem ahogy ők megmondják. És akik úgy akarnak hinni, hogy a Szentírás leírja, azoknak a mai napig bujdokolni kell Kínába. És nem engedik, hogy kiadják a Bibliát. Nincsen Bibliájuk. Ami nekünk olyan természetes, az nekik egyáltalán nem. Látni kellett volna, vagy látnunk kellene az arcukat azoknak az embereknek. Ahogyan megérkezett a Biblia. Kibontották a nagy csomagot. Több száz Biblia volt benne. És akkor elkezdték azok a szervezők kiosztani a Bibliát. Az emberek álltak sorba, szinte-szinte már tülekedés volt, hogy hozzájussanak. És amikor megkapták a Bibliát, nem kinyitották, kézbe vették, nézték, sírtak. Sírtak, félreálltak, teljesen, soha életükben nem volt Bibliájuk. Teljesen meg voltak illetődve, hogy ők most egy igazi Bibliát tartanak a kezükbe. És ugye nem kinyitották, elkezdték puszilgatni. Te hányszor csókoltad meg a Bibliádat? Hát, én nem mondom, hogy csókolgassuk a Bibliát, nem erre akarok kiukadni. Csak hogy milyen hatást váltott ki azokból az emberekből, hogy a kezükbe foghatták a Bibliát. Hogy találkozhatnak egymással. Milyen árat fizetnek ezért, hogy élő igehirdetést hallgathatnak. Annyi áldása van Istennek. De ez még mindig nem az örök élet. Ez még mindig csak Isten szeretetének a külső mesdjéje, ez még mindig csak holdfény. Az írott Biblia, a hallgatott prédikáció, a felépült templom, ez mind csak holdfény, mind csak holdfény, ez mind csak vetül a napról, de ez még nem üdvösség, ez még nem örök élet. Ez még csak áldás, 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 amivel téged meglátogat a te szerető Istened. Hogy rájöjjél arra, hogy valahol ragyognia kell a napnak, még ha sötét is van a te eged alatt, és ha még csak a hold veti rád a fényét, azt a következtetést kell ebből levont, valahol sütnie kell a napnak, mert a hold csak közvetíti felém, a Biblia csak közvetíti felém, a lelkipásztor csak közvetíti felém, az Isten tisztelet csak közvetíti felém, az egészségem, a családom, a meggyógyulásom, a szerencsém, a fizetésem csak közvetíti felém Isten végtelen jóságát, amelyből még nem részesültem. Menj ki a holdfényből a napfényre. Menj ki a holdfényből a napfényre. Egyszer arról prédikáltam, hogy még nem láttam soha olyan embert, aki az áldások sokasága miatt tért volna meg. Mindig olyan emberekkel találkoztam, akik valamilyen összetörettetés, valamilyen nyomorúságnak a hatására jöttek oda Istenhez. Ahogy mondta egyszer valaki, kétségbeesés nélkül nincs megtérés. És erről beszéltem, és mondtam a hallgatóknak, ha neked az kell, hogy Isten összetörjön, hogy megtérj és üdvözülj, Isten össze fog törni, szeret annyira téged. Az ige hirdetés után odajött egy hölgy hozzám. Lajos testvér, szeretném neked elmondani, én vagyok akkor az egyetlen kivétel az életedbe, aki azért tértem meg, mert annyi áldást kaptam Istentől, hogy arra jöttem rá, hogy ez már nem lehet véletlen. Itt már lennie kell valakinek. És elkezdtem kutatni ezt az engem megáldó valakit, és találkoztam Jézussal. Mondom, olyan jó testvérni, hogy ezt elmondtad, hát mégiscsak van ilyen. Hát mégiscsak lehet az áldások alatt megtérni. Mégiscsak lehet a holdfényből, a napfénybe jönni, Isten közvetett szeretetéből, az ő közvetlen szeretetébe jönni. Ó, nagyon jó, hogy ezt hallom. Hát akkor hirdetem nektek is, drága barátaim, hogy gyertek a holdfényből a napfényre. Emlékezzetek arra, hogy mennyi jót tett veletek az Isten, hogy mennyi jóban van most részetek. És jöjjetek az áldásnak a forrásához. Lépjetek rá a keskeny útra. Isten közvetlen szeretetébe, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az ő áldásai hullanak ránk azáltal, hogy megszülettünk. De az örök élet áldása nem fog hullani ránk. Emlékeztek, mondtam, valamit tenni kell az üdvösségért. És ez a valami az, hogy befogadod. Megnyitod előtte a szívedet, és azt mondod, nekem kell ez, én téged választalak, Úr Jézus. Aztán van olyan is, tudjátok, amikor valakire megharagszik Isten. Nem az ő szeretetében részesíti, hanem az ő haragjában részesíti. Ilyet is olvasunk a Szentírásban. Ha visszagondoltok arra, hogy az Úr Jézus, aki olyan alázatos és szelíd volt, tette olyan lépéseket, mondott-e olyan szavakat, amelyek arra utalnak, hogy haragudott. Még olvassuk is. Akkor megharagudott rájuk a szívében. És több esetet lehetne felsorolni, amikor az Úr Jézus megharagszik. És akkor nem az Isten szeretetét közvetítette az emberek felé, hanem az Isten haragját közvetítette az emberek felé. És megdorgálta azokat az embereket, és keményen beszélt az Úr Jézus azokkal az emberekkel. És hogyha én most elkezdenék olyan szavakat használni, és olyan modorban beszélni, mint ahogy az Úr Jézus beszélt azokkal az emberekkel, lehet, hogy nem csak nem hívnátok többé, látni se akarnátok, vagy az internetről letörölnétek, még az eddigi ige hirdetéseket is. Az Úr Jézus Krisztus nagyon keményen beszélt az emberekkel. És emlékezzetek, hogy volt olyan időszak is, olyan időpont is, amikor kötélből ostort font, és kiűzte az árusokat a templomból, felborigatta az ő pénzváltó asztalaikat, és kárt okozott az Úr Jézus, anyagi kárt okozott. Nem megkérte őket, figyeljetek csak, ez az Isten háza, szeretném, ha megértenétek, hogy ez imádságházának neveztetik, szeretném, hogyha vennétek a sátorfátokat, és kimennétek. Légy szíves, én az Isten szelíd fia, erre kérlek benneteket. Szó sem volt erről, hanem nagyon keményen lépett fel az Úr Jézus. Mi megbotránkoznánk akkor, ha ma valaki így cselekedne. Miért cselekedett így az Úr Jézus? Nagyon pontos oka van ennek. Nem arról van szó, hogy másoknak a hitében olyan tételeket, dogmákat talált volna, melyek őt felbosszantották. Még csak nem is arról van szó, hogy másoknak a cselekedeteit annyira bűnösnek és kivetni valónak találta, hogy mérges lesz és elűzte őket, vagy keményen beszélt velük. Egyáltalán nem. Jézus az ilyen eseteket elszenvedte. Egészen másról van szó. Amikor valaki akadályozta Jézus Krisztusnak a kicsinyeit, akkor előjött belőle ez az indulat. Amikor valaki rátámadt Jézus Krisztusnak a kis gyermekeire, akkor megvédte őket. Ahogy mi mondjuk az anyatigrisre. Meg tegnap szó volt az anyai szeretetről, és tényleg az anyukák ilyenek. Az állatvilágban, de az embervilágban is. Nem engedek a kicsinyemhez nyúlni. És nagy üggyel bajjal, nagy áldozatok árán Istennek volt mindig egy maroknyi népe, akik megbecsülték őt, akik várták a messiást, akik szerették az Úr Jézust, akik hallgattak az Úr Jézusra. És voltak olyanok, akik ezek között bűnösök voltak, akik az élete nagy-nagy kívánnivalót hagyott maguk után. És volt ezek között egy parázna nő, aki megértette, hogy Jézus a Krisztus. És elment egyszer egy, éppen akkor találta meg Jézust, amikor benn volt egy farizeusnak a házában. És tudta az a parázna nő, hogy a farizeus házába ő nem mehetne be, mert a kettő üti egymást, mert a farizeus az egy szent, az egy tanult ember, az egy pap. Ő pedig nem mehet be abba a házba, de annyira szeretett volna Jézussal találkozni, hogy nem érdekelte semmi sem az égvilágon. Aki megy Jézushoz, az semmi nem érdekli, csak találkozhassak vele. És nem imádkozott, és nem ajándékot vitt neki, hanem egyszerűen lehajolt, és az ő könnyeivel megöntözte a Jézusnak a lábát, és a hajával megtörölte. És megkente drága alabástrom szelencét, eltörte, és abból kiöntötte az olajat, és megkente az Úr Jézusnak a lábát. És Jézus tűrte ezt, elfogadta az imádatot, elfogadta a hódolatot. Látta, hogy ez az asszony, hogy most ér meg. Hogy ez tele van bűnökkel, de a bűn fájdalmával van tele. Nem azt nézte, amit elkövetett, hanem azon túl látta, hogy ezt szeretné most ledobni magáról, levetkőzni a bűnt, megszabadulni tőle, jön a szabadítóhoz. Nem tarthatja vissza senki és semmi. És a farizeus, akinek a házában ült, úgy hívták azt, hogy Simon, azt gondolta, figyeljetek, nem tett semmit, nem tett megjegyzést, nem kezdett el köhincsélni, nem parancsolt a szolgáinak, dobjátok ki ezt az embert innen, ezt az asszonyt. Csak azt gondolta magába, ha ez a Jézus tudná, hogy ki ez a nő, na, akkor nem engedné meg, hogy a lábát megmossa. Jézus nagyon jól tudta, hogy ki ez a nő. És Jézus nagyon jól tudta, hogy mit gondol Simon. Nagyon jól tudta. Belelátott a gondolatába. És azt mondja, Simon, van nekem egy mondani való. Mikor én bejöttem ide, nem csókoltál meg, nem mostad meg a lábamat. Ez az asszony meg mióta bejött ide, a könnyeivel mossa a lábamat, és a hajával törli meg, és csókolgatja szüntelen az én lábamat. Szégyeljed magadat. Szégyeljed magadat. Amikor egy zsidó ember el akar menni imádkozni, el akar menni Isten tiszteletre, nem olyan egyszerű volt, mint nálunk, hogy van egy nagyváros, és akkor 12 helyre is elmehet, hanem el kellett menjen Jeruzsálembe, az volt a törvény előírása, évente háromszor mindenki menjen el a templomba, Jeruzsálembe, arra az egy adott helyszínre, és ott imádkozzon, ott végezzen Isten tiszteletet, ott mutassa be az áldozatát. Nem volt egy kicsi dolog, mintha nektek mondjuk Nagyváradra kéne elmenni Isten tiszteletre. És nem volt még vonat, vagy repülőgép, autó, Szamárháton, fogaton, szekéren, ki hogy, gyalog, elmentek, napokig mentek. Jézust harmadnap vették észre, hogy nincs közöttük. Napokig mentek, hogy imádkozzanak, hogy elcsendesedjenek. A kis vidéki hívő emberek, akik komolyan vették Isten szavát, akik felmentek az imádságházába, ünnepen kívül mentek áldozni, mentek imádkozni, elcsendesedni. Lehet volt olyan gyerek, soha életében nem járt ott, vagy még nem emlékezett rá. Elképzelésekkel tele, várakozásokkal tele, bemegyünk az Isten házába, ott lakozik az élő Isten, találkozni fogunk vele. És amikor belépett, mit látott az az ember? Ezt a galambot vegye meg, ezt a bárányt vegye meg, zsivvásárban benne a templomba. Na, ekkor Jézus nem tudta magát tűrtőztetni, és nem is kellett tűrtőztetnie magát. Kizavarta ezeket a kufárokat onnan a templomból. Ez az imádságháza. Kívül árusítsátok, amit kell, hogy árusítsatok. Mert aki nagyon messziről jött, nem tudott áldozati állatot hozni. Pénzt hozott, és meg kellett vegye az áldozati állatot. Akik ott voltak, pénzváltók és árusok, nem rossz dolgot tettek, csak rossz helyen. És rosszul. Jézus védi az ő kicsinyeit. Jézus védi a benne hívőket. Tőled kit kell, hogy megvédjen Jézus? Kire jelentesz veszélyt? Az ő gyermekei közül. Ki az, aki miattad nyomorog, miattad fél, miattad nem tud imádkozni, miattad nem olvashat nyugton Bibliát, miattad nem gyakorolhatja a hitét. Ki az, aki tőled Jézus kell, hogy megoldalmazzon? Jaj neked, hogyha vele találkozol szembe, az ő korbácsával, az ő kötelével, biztos, hogy le fog téged győzni. És lehet, hogy azt mondod, Igaz, hogy én nem tértem meg. Igaz, hogy nem úgy szolgálok az Úrnak, mint hogy látom azt más hívőknél. De azért mégse bántom én a hívőket. Nem okozok gondot otthon, nem üldözök senkit, nem veszem el senkinek a Bibliáját, nem jelentek fel senkit a hívők közül a rendőrségen, és sorolhatnánk. Erre azt mondom, hogy még. Mert azt mondja a Szentírás, hogy az emberiség két részre kell oszoljon, és elkezdünk elmozdulni a végletek felé, és ennek az időszaka már elkezdődött. A hívők olyanok lesznek, testvérek, hogy nagyon hinni fognak. Nagyon hinni fognak. A hitetlenek meg olyanok lesznek, hogy nagyon hitetlenek lesznek. Nem lesz ilyen langyika, nem lesz langyosság. Nem lesz befogadás, nem lesz tolerancia. Élet lesz, vagy halál. Élet lesz, vagy halál. Vagy eladod magad az Istennek, vagy eladod magad az ördögnek. Vagy hívő leszel, vagy a hívőkre fogsz támadni. Nem lesz olyan megalkuvás, hogy hát én nem szolgálom az ördögöt, de nem szolgálom az Istent se. Ilyen nem lesz. Azt írja Pál apostol, az utolsó napokban lesznek az emberek magukat szeretők, szüleiknek engedetlenek, pénzsóvárak, istentelenek, káromkodók, paráznák. Mindig ilyenek voltak az emberek, mondhatnánk mi. Igen, mindig ilyenek voltak, de egyre ilyenebbek lesznek. Mondom nektek, figyeljétek meg a folyamatokat, egyre olyanabbak lesznek. És akik adták magukat Jézusnak, egyre hívőbbeké válnak. Figyeljétek meg, felnövekszik egy olyan hívő generáció, egyre inkább oda szánják magukat az Úrnak, egyre inkább letisztulnak, a tanítások egyre inkább szeretik az Urat és egymást a hívők, és növekednek ebben, és az istentelenek növekszenek az istentelenségben. És ha te még nem támadtál rá Isten kicsinyeire, majd ráfogsz. Mert Isten fog téged kiszolgáltatni annak az indulatnak, érted? Nem te mondod azt, te most haragudni fogok. Beléd fog szállni az a harag, a hívők iránti gyűlölet. Isten fog átadni a sátáni indulatnak. Nem tudsz ellene semmit tenni. Ez lesz. Vagy Isten lelke fog áthatni, vagy az ördögi lelkület fog áthatni. És rá fogsz támadni a hívőkre, ha nem vagy az. De Isten meg fogja védeni az ő bárányait. És akkor nem Isten szeretete lesz rajtad, hanem Isten haragja. Isten haragja. És akin Isten haragja van, az el fog jutni a kárhozatba. És a kárhozat, ez egy érdekes dolog, érdekes hely. Azt gondolnánk, hogy a pokolban majd az ördögök tüzet raknak, és akkor felforralnak egy nagy kondért, abba belevetik a kárhozott lelkeket, azok abba fognak fortyogni, főni. Ha valaki nagyon ugrál, egy kicsit majd megszurkálják a vasvillájukkal. Ennél a pokol sokkal rosszabb hely. Ha pokolt kellene ábrázoljam, egy bibliai példát hoznék fel, egy kicsit megcsonkítva, félbevágva. Ez a tékozló fiúnak a példája. A tékozló fiú azt mondta az apjának, amikor el akart otthonról menni, add ki apám a vagyomból rám eső részt. Szóval jobb lenne fater, ha már meghalnál. Útba vagy itt nekem, nekem nem apa kell, hanem a apámnak a pénze kell. Az örökséget akkor szoktuk átvenni, hogyha a szülő meghalt. Na apukám, jobb lenne már temetőbe lennél, de mivel nem vagy, hát add csak ide nekem az örökséget. A halálod után nekem járó részt. Az apa odaadja. A tékozló fiú elmegy, él úgy, ahogy akar. Elveri az összes pénzt, eltékozol mindent az a tékozló fiú. Amíg tart a pénz, vannak barátok, barátnők. szól a zene, a tánc, van mit enni, van mit inni bőven. És akkor aztán kiürül az éléstár, kiürül a kassa, a barátok természetesen mind elfordulnak, nincs már barátnő, nincs már kire támaszkodni, el kell menni dolgozni. Tehát pech, de ez a helyzet. Meg kell dolgozni az ételért. A munkahely van, a munkám az kell, csak nem fizetnek érte. Arra sem telik, hogy ételt vegyen. És nagyon fontos, hogy itt még nem szabad meghúzni a határt, nem szabad megcsonkolni ezt a történetet ahhoz, hogy a pokolnak a fájdalmát valahogy lehessen érezzünk és érzékeltetnem, hanem még van egy lépés, akkor magába szállt. Magába szállt. Az én apám milyen gazdag, milyen sok bérese bővölködik ételben és italban. Mikor már a disznóknak az ételét szerette volna megenni ez a tékozló fiú, akkor magába szállott a legmélyén, kétségbeesés nélkül nincs megtérés. Az áldások hatására nem volt megtérés, a kétségbeesésben van. És azt mondja, elmegyek az én apukámhoz, és azt fogom kérni tőle, ne a fiának, csak a béresének fogadjon fel. Csak adjon nekem munkát, mert tudom, hogy apám becsületes ember, ha dolgozni fogok, adni fog nekem ételt. Még ha csak a disznók ételét adja, az is jobb, mint itt, mert itt csak kívánom, de nem kapom meg. De apám fogadni fizetés, lesz mit ennem. Ha a pokolt akarnám ábrázolni, akkor itt húznám meg a történetnek a végét. Ez a pokol. Eltékozoltam, aztán próbáltam javítani a helyzeten, mentem a saját fejem után, rájöttem, hogy mindent rosszul csináltam, és szeretném előről kezdeni, szeretnék visszamenni, de nincs hova. Nincs hova. Ez a pokol. A pokol az a hely, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Mindig azt csinálsz, amit akarsz. Nincs segítség, nincs isteni tanács, nincs isteni megoldás, nincs rendezési lehetőség. Nem tudsz visszamenni az atyához, bocsáss meg, vegyél fel a te szolgádnak, fogadj engem vissza, a pokolban nincsen lehetőség. A pokolban azt a leves kell megegyed, amit magadnak megfőztél. A pokolban azt a gabonát kell learasd, amit magadnak elvetettél. És amikor rájössz, hogy rosszul tetted, akkor nincsen megoldás, csak enni kell, csak enni. A pokolban két dolog nincs. Kegyelem és halál. Kegyelem és halál. Nincs kegyelem. Nincs megbocsátás. Nem lehet kimenni a holdfényről a napfényre. Még a hold is eltűnik az égről. Nincs áldás, nincs közvetlen áldás, és nincs közvetett áldás. Nincs közvetlen szeretet, és nincs közvetett szeretet. A pokolban azt fogod csinálni, amit akarsz, ahogy élni akartál, azt kell, hogy folytasd. És ilyen emberekkel leszel összezárva. És itt a földön, ha úgy érzed, nagyon-nagyon nyomorúságod, van még egy reménységed. Egyszer úgy is vége lesz, meghalok. Lehet, hogy meg is gyorsítom, van egy jó kötelem. Vagy beugrok a vonat alá. Vagy annyi sok módszer van. Képzeljétek el, a pokol az a hely, amikor már azután vagyunk, hogy a halál meghalt. Nincs halál. A pokolban nincs halál. A Jelenések könyve leírja nekünk, hogy a halál bevettetik a kénkövel izzótóba, még a pokol is. És az örök kárhozat gyötrelem helye marad csak. A pokol is csak egy átmeneti hely. Az örök gyötrelem helye marad. Nem lehet kijönni. Nem lehet meghalni. Isten nélküli életet választottál, Isten nélkül kell, hogy élj. Ez a pokol. Magadba szállsz, és azt mondod, miért nem fogadtam szót az igehirdetőknek, miért nem fogadtam szót a Bibliának, miért nem fogadtam szót a bizonyságtevőknek, miért nem fogadtam szót a hívő szüleimnek, vagy a hívő gyerekeimnek, vagy a hívő testvéreknek, akik annyiszor hívtak, a szívemre beszéltek, jaj, mennyire igazuk volt, és ennek az igazságnak a súlyával kell, hogy elkárhozzál. Rettenetes hely lesz. Ez lesz az a tűz, amiről Jézus beszél. Ez a féreg fog mindig rágni. Rosszul csináltam. Érzed ennek a súlyát? Elrontottál valamit? Belementél olyan dolgokba, amiben nem kellett volna? Itt jár Jézus. Ma még itt van. Bemehetsz hozzá. Könnyeiddel megöntözheted a lábát. Hajaddal megmoshatod. Megtörölheted a lábát. Csókaiddal elhintheted az ő lábát. Leborulhatsz az ő lábaihoz. Ma még van kegyelem. Hogy olvastam az elején az igét? Belefáradtam a szánakozásba. Ezt Isten mondja. Belefáradtam a szánakozásba. Belefáradhat Isten a szánakozásba. Igen. Vár rád az Isten szeretete, mint a tékozló fiúnak az atya, várt. És onnan tudjuk, hogy várt, hogy amikor hazajött a fiú, akkor nem azon gondolkodott, fiam, most mit csináljak én veled? Hova helyezzelek? Most tényleg az lenne neked a legjobb, ha egy kicsit megszorongatnálak, és tényleg béres lennél, és ha jól viselkedsz, visszafogadlak a fiamnak 3 hónap múlva, 1 év múlva, vagy fogadjalak vissza egyből fiamnak, de mit csináljak veled? Ó, az atyának teljesen kész volt a terve. Mondta rögtön, miket hozzatok elő? A ruhát, amit neki szabtam, a gyűrűt, ami a új méretére el van készítve, a papucsot, ami a láb méretére el van készítve, a hézott tulkot, amit neki tettem félre, nem a nagyobb fiúnak. Minden kész van. Ez a ma. Van Istennél gyűrű, van Istennél papucs és ruha, van Istennél étel és ital neked. Minden szemére van szabva, minden a te méreted. Jöhetsz még hozzá. De hadd üzenjem meg nektek Isten üzenetét. Már fárad. Isten már fárad. Már nem sokáig bírja ezt. Már nem sokáig tudja magát tűrtőztetni, hogy magához ne vegye szerelmesét, egyházát, akik benne hittek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, vágyakozik utána. És azt mondja, meddig tűrje még ezeknek a hitetleneknek a hitetlenségét, a bűneit, a gyalázkodását, a tisztátalanságát, az ostoba gondolataikat, cselekedeteiket, meddig tűrje még? Még nem fáradt el az Isten szeretete, az ő irgalmassága, de már fárad. Ezt el kell még mondjam. Enélkül nem tudok hazamenni. Ezt az üzenetet szeretném nektek itt hagyni. Isten, kezd már belefáradni a szánakozásba. És egyszer nem fog téged megszánni. Amikor odáig süllyedsz, odáig jutsz, rátámadsz a hívőkre, rátámadsz Istennek a szeme fényére, Isten egyházára, és ez az idő eljön, ha meg nem térsz, amikor rátámadsz, Isten megvédi tőled az ő egyházát, és bevet téged a kárhozatba, és onnan te nem fogsz kijönni. De most, de ma még kijöhetsz. Az Isten szerelmére kérlek benneteket. Gyertek a napfényre. Isten szeretete vár rád. Isten szeretete vár rád. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te üzentél a számunkra. Átküldted a te üzenetedet az egeken, Uram. Átküldted az emberi gyarlóságon, ördögi erőkön. Átküldted, Uram, lelkünk homályos egén, értelmünk kusza gondolataink keresztül átküldted a szívünknek a kellős közepébe. A te szavad, a te igéd leküzdött minden közbevetett akadályt, mindent félretett az útból, hogy hallhassuk, hogy érthessük, hogy nagyon szeretsz minket, hogy nagyon vársz ránk. Itt vagyunk, Uram, szeretünk téged. Köszönjük igédet, mely átjárt minket, meghallottuk féltékeny kiáltásod, Istenem. Megértettük, hogy Jézus Krisztusban mit üzensz nekünk a Szentlélek által. Itt vagyunk, Uram, legyen a te akaratod szerint a mi életünkben. Kinyitjuk előtted a szívünket. Behívjuk a királyt. Letesszük a bűnt. Mosd meg minket fiad vérével. Hincs meg minket a te drága fiadnak kiontott vérével. Adj nekünk, Uram, a te táplálékodból. Adj nekünk azt a ruhát, amit elkészítettél, azt a gyűrűt, amit elkészítettél, azt a sarut, amit elkészítettél a mi lábméretünkre, a mi testméretünkre, Uram. Kell nekünk, nem akarunk nélküle élni, nem akarunk ebben a kárhozatban lenni, hogy az van, amit mi akarunk, és nincs az, amit te akarsz. Vessenek véget most kérünk, szabadíts meg bennünket e kárhozattól, e pokoltól, e haláltól, Uram. Őrizd meg minket a magad számára, számlálj minket azok seregébe, akik a tiéd. Őrizd meg minket, Uram, az ellenségtől, a haláltól, őrizd meg minket önmagunktól, Uram. És ajándékozz meg minket önmagaddal, Uram. Kérünk erre téged, felelj erre, Istenünk, és legyen tiéd ebben a dicsőség, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet.